Egy kedves barátom, kollégám, egy szomszédos gyülekezet lelkipásztora mesélte el nekem, hogy beszélgetett az egyik helyi komoly vállalkozóval. Ez a vállalkozó bár nem volt templomba járó ember, mégis évről évre jelentős összeggel támogatta a gyülekezetet. És nagyon izgalmas és érdekes dolgokat említett kedves barátomnak. Azt mondta, hogy ő már körülbelül egy fél évvel ezelőtt, vagy most már azóta eltelt idő óta egy évvel ezelőtt kapott egy fülest külföldről, nyugatról, amiben mondták és jelezték számára, hogy mi várható, hogy a válság igenis ide fog érni, bármennyire is akkor még tagadták előjáróink, a politikusok, mondták, hogy bennünket ez nem fog érinteni. És éppen ezért ő már időben elkezdte a vállalkozása felszámolását. Még akkor, amikor különösebben látható jele nem volt ennek, eleresztette a munkavállalóit azzal a gondolattal, hogy még legyen idejük munkát keresni, esetlegesen olyat, amit talán nem veszítenek el. És ő maga is, amikor ez a beszélgetés lezajlott, azt mondta, maximum pár hónapja van még hátra a vállalkozásának, és utána be kell, hogy csukja. Majd egy hirtelen huszárvágással egy nagyon érdekes kérdést fegezett barátomnak, kollégámnak, és csak ennyit kérdezett tőle, ugye tisztában vagy, és vagytok azzal, hogy most ti jöttök. Ti, mint egyház. Ugye tisztában vagy azzal, hogy most ti jöttök. Amikor meséltett nekem barátom, akkor szinte földhöz taglózott, és földbe gyökerezett a lábam. Egy hirtelen valami olyasmi gondolat járt át, hogy lehet, hogy ennek az embernek igaza van. Most mi jövünk. Most mi következünk. Mi egyház, mi Krisztusban hívő emberek, mi gyülekezet, olyan közösség, aki képes a saját érdekein túlnézve, ha kell felkarolva elesetteket, gyengéket, kiszolgáltatottakat. Most mi jövünk. Majd még azt is hozzátette, hogy légy egészen biztos abban, hogy sokan fognak benneteket keresni. Pontosan az előbb említett és felsorolt dolgok miatt sokan fognak keresni benneteket. Ami miatt ez az egész történet eszembe jutott, az az, hogy Jézus félrevonul, amikor hajnalodik, amikor még mindenki más alszik, félrevonult egy hosszú és nehéz nap után imádkozni. Térdre borulni az Atya előtt, megteremteni azt a közösséget, amely az élet pecsétje és záloga, figyelni a mindenhatóra, figyelni a Teremtőre. És a tanítványai miután kidörzsölik szemükből az álmot, és már látják, hogy már gyülekezik újra a tömeg, amely alig pár órája hagyta csak békén Jézust, gyorsan utána mennek, futnak, szaladnak, és mondják, mindenki téged keres. Ez volt az a mondat, ami eszembe jutatta ezt az előbbi kis beszélgetés történetet. Ez a vállalkozó úgy fogalmazott, hogy sokan fognak keresni benneteket. Jézussal kapcsolatban azt olvassuk, hogy mindenki téged keres. Mondja ezt Péter. Azon gondolkoztam vajon, hogy van-e különbség a között, hogy sokan fognak keresni benneteket, vagy hogy mindenki téged keres. Míg végül nem kellett hozzá túl nagy logika vagy ész, rájöttem arra, hogy az még csak az első lépés lehet maximum, hogyha sokan fognak keresni bennünket. Lehet, hogy így lesz. Igen, előfordulhat. De hogyha csak bennünket fognak keresni, ha csak bennünket embereket fognak meglátni és megtalálni, ha csak bennünket fognak észrevenni, akik ugyanúgy gondokkal és nehézségekkel küzdünk, akiknek ugyanúgy nehezen megy, akik talán épp úgy lemondásra kényszerülnek, Ha csak ennyit fognak meglátni rajtunk, akkor ismételten el kell mondani azt, mint amit az elmúlt évtizedekben, évszázadokban olyan sokszor hiába valóká lettünk, mint egyház, mint gyülekezet, és hiába kerestek meg bennünket emberek. Sokan szokták emlegetni a rendszerváltás idejét, amikor azt hiszem különösebb, bonyolult indok és ok nélkül egyre és egyre többen jelentek meg a templomokban. Mert sokáig nem lehetett, mert sokáig más okok, indokok, magyarázatok kerültek előre, de akkor megízlelve a szabadság levegőjét egyre többen mentek a templomokban. És amikor ezt először hallottam, akkor izgatottan kérdeztem vissza az akkor már gyakorló lelkészektől, hiszen akkor én még annyira nem foglalkoztam ezzel a dologgal. Visszakérdeztem, hogy és mi történt? És sokan maradtak, és megmaradtak, és megteltek a padok, és szinte senki nem mondta azt, hogy igen, ez így is maradt. Ellenben majdnem mindenki azt mondta, hogy nem. Ez tartott egy-két hónapig, aztán vége lett. És visszaállt minden, mondja, mert szomorúan a normális kerékvágásba. Talán valamit elszalasztott akkor is, a mi egyházunk, és Isten óvjon attól bennünket, hogy elszalasztunk most megint valamit. Mindenki téged keres. Mindenki téged keres, mondja Péter, már-már talán egy kicsit szemrehányóan Jézusnak, hogy hogy lehetsz ilyen önző, idézőjelbe persze, hogy nem veszed észre a körülötted lévő tömeget. Na most egy valamire való és népszerűséget kereső ember, tanító, mester mit csinál ilyenkor? Megszívja a tüdejét friss levegővel, eltelik annak az örömével és érzésével, hogy rám szüksége van az embereknek rám, és elmegy az emberek közé. És azt mondja, itt vagyok, miben segítsek. Talán mi is várnánk ezt a reakciót Jézustól, talán mi is így folytatnánk gondolatban ezt a történetet, és emlékszünk, hogy mi történt? Emlékszünk, hogy mit hallottunk? Azt mondja Jézus, egy kicsit kibővítve most az ő mondatait. Igen, sokan keresnek? Jó, akkor menjünk el máshova. Sokszor magam elé képzelem a tanítványok arcát, egy-egy ilyen Jézusi váratlan mondat hallatán, vajon hogyan néztek? Vajon nagyon megnyúlt-e az arcuk, amikor ezt hallották? Mester, valamit félreértettél. Nem azt mondtuk, hogy senki sem keres téged, és hogy itt már befejeztük, éppen azt mondtuk, hogy mindenki téged keres. Élj a lehetőséggel. Itt vannak az emberek, még csak utánuk se kell menni. Jézus azt mondja, igen, akkor menjünk el máshova. Miért? Miért mondja ezt? Elfáradt volna, vagy egész egyszerűen azt mondta, hogy ezekkel az emberekkel most már többre úgysem tudok jutni. Ezek az emberek igazából nem is engem keresnek. Ezek az emberek most már jók így, ahogyan vannak. Ezeknek az embereknek már eleget mutattam. Jézus azt mondja, menjünk el máshova. A szomszédos településekre, falvakra, mert én azért jöttem, hogy az Isten igéjét hirdessem. Mert én azért jöttem, hogy gyógyulást hozzak erre a világra. Fölolvastam Péter anyósának a meggyógyítását. Jézus betér, mert szólnak neki az egyik kedves tanítványának az anyósához, Péterhez, Péter anyósához. Meggyógyítja ezt az asszonyt. Csak úgy meggyógyítja őt, mint ahogy szintén hallhattuk nagyon sok más embert a zsinagógákban, az odafelé vezető úton, vagy talán minden lépésénél. Nagyon sok embert gyógyított Jézus. Persze, hogy a tömeg elkezdett érdeklődni, és persze, hogy gyűlt a tömeg. Azonban Jézus anyósa meggyógyításánál egy nagyon fontos dolgot olvashatunk, ami talán rávilágít arra, hogy Jézus miért reagált ilyen furcsán erre a mondatra. Arra a mondatra, hogy mindenki téged keres. Jézus anyósa meggyógyult, elhagyta a láz, és azonnal szolgálni kezdett Jézusnak. Azonnal tette azt, amivel úgy érzi, hogy kifejezheti háláját. Azonnal tette azt, amivel kifejezheti azt, hogy mennyit kaptam tőled, az egészségemet, de ennél talán még sokkal többet. Hogyan szolgálhatok neked? Nem nagy dolog volt, és nem nagy dolog történt. Valószínűleg csak a vendéglátás kötelezettségét kezdte el az asszony, de szolgált Jézusnak. Ő azért gyógyult meg, hogy utána szolgálhasson. Viszont ez nem mondható el arról a tömegről, amely egyébként körbevette Jézust. Hogyha végig olvassuk az evangéliumokat ilyen figyelmes szívvel és szemmel, és megnézzük, hogy hány ember volt hálás a gyógyulásért, nagyon-nagyon kevés ilyen történetet találunk. Ismerjük a 10 leprás meggyógyítását, amikor a 10-ből egy jött csak vissza köszönetet mondani. A többi annyira örült annak, hogy végre kezdhetem újra az életemet, már el is felejtettem azt, hogy mi is történt, és hogy ki által történt ez. Ott a 10-ből csak egy. Itt a tömegből egy emberről sem olvassuk ezt. Csak egyedül Péter anyósáról. Ugyan miért gyógyult meg akkor a többi ember? Valahogy ez a kérdés kezdett bennem mozdulni, hogy mi értelme van akkor a gyógyulásnak? Mi értelme van a vigasztalásnak? Mi értelme van annak, hogy itt a templomban szép dolgokat hallunk, még talán a lelkünk is egy kicsit megemelkedik? Mi értelme van annak, hogy tegnap csendes csodákban lehetett részünk? Mi értelme van mindennek, hogyha nem követi ezt semmi? Hogyha nincs értelme és célja a gyógyulásunknak? Ha nincs értelme és célja annak, hogy csendes csodákat élhettünk át. És Jézus tökéletesen látja és érti azt, hogy az a tömeg, amely őt keresi, nagyon sok csodát látott. És a csodákra gyűlnek az emberek. És hogyha mi most itt kihirdetnénk, hogy jövő héten itt az úrasztala körül csodákat fogunk tenni, betegeket fogunk gyógyítani, olyan csodákban lesz részünk, amiket még soha nem láttunk, valószínűleg még a csilláról is lógnának az emberek. Mert végre valami kis dolog, valami kis esemény, valami hírérték, valami csoda történik. Végre lesz majd miről beszélni utána. De nem fogunk ilyet kihirdetni. Mert jöjjön az, aki csodára vágyik. És élje át olyan csendesen, olyan csendes csodában az, hogy Jézus jelenléte, az gyógyít. Mindenféle nagy látványosság, mindenféle hírverés nélkül gyógyít. Jó itt lenni, jó vele lenni, jó az ő közösségében lenni. És nem kell ide híradó, nem kell ide újság, nem kell ide rádió. Itt csendesen gyógyulunk. Ott belül kezdődik. Onnan belülről gyógyulunk is, hat kifele az egész életünkre, az egészségünkre is hat. Igen, ki fog hatni az egészségünkre. Mert fordítva van a mondás. Nem épp testben van épp lélek, hanem épp lélektől van épp test. Ugye tudjuk? Az a tömeg, amely Jézus kereste, az a mindenki, ahogy leírja Péter, az a tömeg csak látványosságot keresett. Persze teljesen érthető, és nem vállalnám a felelősséget, hogy elítéljem őket. Hiszen olyan dolgok történtek, amelyek még soha. Hiszen hogy ne mennénk mi is olyan helyre, ahol a szemünk előtt kelnek kitalálni a tolószékből, az, aki eddig járni nem tudott. Persze, hogy mennénk mi is. De ugyan mi értelme van a gyógyulásnak, ha csak addig tart? Mi értelme van a gyógyulásnak, a vigasztalódásnak, hogyha csak addig a pár pillanatig tart. És utána talán az állapot még rosszabb lett, mint ami előtte volt. Én hiszem azt, hogy van értelme a gyógyulásnak. Én hiszem azt, hogy van értelme a csendes csodáknak. Én hiszem azt, hogy Jézus jelenlétében nem kell harsogó tömeg, nem kellenek olyan emberek, akik csak a csodára, akik csak a hírre, akik csak a végre valami történtre várnak. Én hiszem azt, hogy Jézus jelenlétében akár itt és most gyógyulhatunk, szép csendben megújulhatunk és új életre támadhatunk. Péter apostolnak ebben a mondatában, hogy mindenki téged keres, persze talán érezhetünk egy kis túlzást. Nyilvánvaló, hogy nem mindenki kereste. Nyilvánvaló, hogy sokan maradtak otthon, nyilvánvaló, hogy sokan folytatták napi rutinjukat, nyilvánvaló, hogy sokak épp mással voltak elfoglalva, de nyilván érezzük azt, hogy sok ember kereshette Jézust. Olyan sok, hogy akár még ez a mindenki téged keres leírás, jelző is helyén való lehetett. Azért teszik ez a mindenki, mert ebbe aztán tényleg akár ott lehet mindenki. Ebben a tömegben, ebben az arctalan tömegben, ebben a mindenkiben talán ott van a te helyed is, és ott van az én helyem is. Ebben a mindenkiben ott lehetünk mi is, minden örömünkkel vagy nyomorúságunkkal. Ott lehetünk gyászunkkal, és ott lehetünk gyógyulásunkkal. Ebben a mindenkiben helye van mindenkinek, és ez az evangélium csodája, hogy nincsenek jogosultak és jogosulatlanok, hogy nincsenek kritériumok és nincsenek elvárások. A mindenki, az tényleg mindenkit jelent. És talán Péter, amikor ezt a mondatot használta, nem is gondolta, hogy milyen nagy dolgot mondott, és milyen óriási igazságot fogalmazott meg. Abban a mindenkiben ott van mindenki. Az azóta, az előtte, az éppen akkor élt ember tömeg és sereg, mindenki. Mindenki keresheti az Istent. Miért? Azért, mert csak egyedül mi emberek. Egyedül te és én. És semmilyen más élőlény ezen a földön nem mondhatja el azt magáról, hogy nélkülözhető lenne. A világ történelem folyamán egyetlen ember sem nélkülözhető, mondja egy francia gondolkozó. Valóban, mindenki egyszeri és megismételhetetlen és sajátos feladattal jött a földre, amelyet csak és kizárólag ő tud megoldani, rajta kívül senki más. Honnan van ez a feladat? Honnan van ez a megismételhetetlenség? Honnan van ez a nélkülözhetetlenség? Abból a csodából, amelyet a Biblia rögtön a legelején így mond el, az ember Isten képmására teremtetett. Az Isten lehelt életet belénk. Az Isten tervezett el bennünket, téged is és engem is. A legutolsó lenézett koldust is, a legnagyobb és a legtöbbet tett embert is, és minden emberre igaz, megismételhetetlen és sajátos feladattal jött a földre. A Teremtő adta ezt a feladatot neked és nekem. A Teremtő Isten, és éppen ezért a Teremtő Istentől kell elkérni. Elkérni a látást, elkérni az erőt ahhoz, hogy megláthassam ezt a feladatot. És ugyan lehetne jobb helyen keresni, mint Jézus Krisztusnál? Ugyan lehetne ezt a feladatot elkérni jobb embertől, mint akkor ott Jézus Krisztustól? Persze, hogy nem. És ma sem lehet. Sokan próbálkoznak milliók és milliárdok azzal, hogy megtalálják más úton és más módon az ő egyszeri és megismételhetetlen és sajátos feladatukat itt a Földön, amelyet csak és kizárólag ő tud megoldani, rajta kívül senki más. És hogyha ezt meg lehetne találni Istenen kívül, akkor biztos nem itt tartana ez a világ. Mert mindenki keresi ezt, te is és én is. Amíg az utolsó lehellet el nem hagyja ajkunkat, addig keressük. Fülembe cseng egy kedves barátom megfogalmazása, aki egy nagyon súlyos betegséget élt túl, amit nem szoktak statisztika szerint, és azt mondta, hogy tudom, hogy valami feladatom van még, azért maradtam itt. Azért nem mentem el, és azért nem haltam meg, de még nem tudom, mi ez a feladatom. És keresem, és kutatom. És láttam a szívében, és láttam a szemében, hogy az Istentől akarja elkérni ezt. És hiszem, hogy meg fogja találni. És hiszem, hogy nincsen véletlen. És hiszem, hogy nem véletlenül élünk túl olyat, amiben esetleg bele kellene halni. Mindenki téged keres. Ott vagy ebben a tömegben. Amen.